Szerusztok! Benyomtam? Benyomtam, igen. Hamarosan megjelenik majd egy dia, azt látjátok. Addig elkezdem mondani, hogy emlékeztek, hogy múlt héten mi volt, akkor több minden volt múlt héten, de azok között, amik voltak, volt néhány dolog is, amit át fogunk hozni a erre a hétre, meg a következő pár hétre is. Nincsen gyakran a gyülekezet életében választás, olyan általában 4 évente van. Ez ilyen nem helyhatósági választás, hanem inkább az, hogy az előjárósági választás, úgyhogy nem olyan, mint a városban, hanem ahhoz részben hasonló csak. Viszont előtte rendszeresen szokott lenni néhány héten keresztül erről tanítás, és mára is azt hoztam, meg a múlt hétről hozok egy kis áthozatalt. A múlt héten beszéltünk erről, hogy és mindenki tegye rá a távirányítót a tévére, aztán szól Uri Geller, hogy múkodj, de Uri Geller nem múkodik. Be igen. És kihúzzuk, bedugjuk újra, hát akkor majd üzembe áll. Ez az, nagyszerű, akkor bár Macintosh ennek is ez a plugin, ki kihúz, behúz, az működik, tehát hogy nem igaz az, hogy csak a másikatnál működik ez. Csak a Windowsnál ennél is így van. Úgyhogy a múlt héten szó volt arról különböző, csak pontok beszélve mondom azt, hogy kik azok, akik keresik a jeleket, hogy hol van Isten, azok jönnek a vezetők. Aztán a vezetőkben másfelől még azt nézd, hogy kiben látod azt, hogy Isten országát és igazságát hozza eléd, illetve keresd azt, hogy kik azok, akik a sereget urát tartják szentnek, és őt félik, tőle rettednek, és ő a szentélyük. Aztán olyan személyek legyenek, akik nem vakok, nem részeget, nem tántorodnak, nem kábultak, nem olyanok, akik nem értik Isten szavát, hanem olyanok, akik megértik azt, az ő vezetését, akinek szíve nincs távol Istentől. Oké. Let's get the amen eljel. De azért köszönöm szépen a küzdelmet. Aztán legyen olyan személy, aki az Úrhoz kiált, és a vezető olyan személy legyen, aki tisztában van azzal, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból. Azzal az összefoglalva a vezető éhezen és szomjazzon Isten után, ahogy mondja az igés, hogy keressétek az Urat, köszönöm, ez az. Komacsit, ha lemaradva. Keressétek az Urat, ami megtalálható, hihet a segítség, ami közel van. Ez, amit múlt héten néztünk, és elég kemény kihívás, azt gondolom. Tehát, hogyha ezt hallja valaki, akkor lehet azt mondja, hogy hát akkor ez olyan teher, hogy fene se akar ezt vállalni. Köszönöm szépen, inkább megyek haza, aztán ne leszek máskülönben, nem, annyira nincs olyan szükségem erre. Inkább nem kérek ebből. Na, a múlt évhez képest már a sokkal szárazabbat hoztam mindenki számára, és mindenki nyugodtan készítse el a kis párnáját, meg egyebeket, mert most tényleg ilyen száraz anyagot hozott, de talán pár évente egyszer el lehet viselni egy ilyet is. Ugyanis azért is akarom ezt, mert hogy legyen egy ilyen kis mélyebb áttekintés arról, hogy egyáltalán, hogy mi a feladat a vezetőnek, és kik jönnek hasonlók, hogy bibliai szempontból. Szóval ez igen, ez egy száraz dolog lesz, hát bocsi előre is, de remélem, hogy hasznos lesz egyébként másfelől meg, tehát hogy tudtok bele merítesetek később ebben, vagy jobban látjátok, értetek, hogy miért tartjuk mindezt fontosnak. Amiatt is kérdés lesz, hogy ezt jól tisztázzuk magunknak, mert hogy lehet, hogy rövid a kezem is, jobban adok el tartom, hogy érdemes látni azt, hogy miért kellene az előjárók. Sokszor beszélünk arról, hogy a gyülekezet az egyfajta szervezet. És sokszor ezt nem szeretjük annyira hallani. Az, hogy szervezet, az olyan idegenül hangzik. Sokak számára ez egy szitok szó. Ugye a gyülekezet az nem szervezet, az egy teljesen más, mint egy szervezet. Sokkal több, mert Isten az, aki mit csinál? Szervezi, hogy összerakja. Tehát mégiscsak az. De hogy sokszor bántóan hat a fülünknek az, hogy miért kell erről így beszélni. De képzeljétek el, hogy a gyülekezet a Bibliában is úgy látjuk, hogy szervezeti formában működik. És én dr. Arnold Fruchtenbaum, ő egy megtért zsidó, egyébként tanulmányát néztem át, és azt szeretném segítségre hívni a mai napra számotokra. Itt van a neve is mindjárt kiírva, hogy mindenki tudja jegyezni. Nagyon, nagyon átfogó egyébként, nagyon átfogó teológiát gyakorol ő. És azért látom ezt fontosnak, mert hogy igen, vannak, akik azt tanítják, hogy a helyi gyülekezet az amikor ketten vagy három összejönnek az Úr nevében. És ennyivel le van tudva az egész. De hogy azt gondolom, hogy nem ennyi. Hogy nem elég annyi, hogy Mesiás nevében összejön pár ember, hogy nem kell, azt gondoljuk, hogy nem kellene szervezetnek lennie. De az úszövetség azt látja, hogy a helyi gyülekezet az kifejezetten szervezett módon működött, nem pedig a hívők véletlenszerű találkozója volt. Kifejezetten szervezetten álltak össze. Úgyhogy ezt szeretnénk most hozni számotokra támpontokat. Méghozzá 12 dolgot, ami bizonyítékot szolgál arra, hogy ez nem így történt. Bocsánat, kerestem a távirányítót, az arcomba fújja ezt a meleget, ez a gonosz eszköz, és ez nem jön nekem. Ott van. Ott is megy. Köszi. Azt láttam. Megsüti az arcomat, és kicsit rosszul bírom a meleget. Szóval 12 bizonyíték, vagy tény, a bizonyíték arra nézve, az újszövetségi gyülekezetben is szervezetként működtek, és nagyon jól szervezett dolog volt. Mindegyikhez vannak igeversek, nem fogom most azokat mindent felolvasni, mert nagyon sok lenne, rosszul állított tőle a végén, viszont ki lesznek írva, aki akkor fel tudja írni, ha valaki szeretné, el tudom küldeni, és akkor látjátok egyben, és nem kell feltétlenül megjegyzni fejben. De bátorítom beteket arra, egyébként nyugodtan otthon olvassatok utána, különös, hogyha frusztrál beteket, azt mondja, hogy arra beszél, hogy szervezett meg minden, akkor még inkább olvassatok utána, hogy legyen egyfajta egy kis támpont, egy ellenpont ezzel kapcsolatban. Először is azt látjuk, hogy a helyi gyülekezet az bejelentette, megtervezte és napirendre is tűzte az összejöveteleket. Tehát, hogy előre megbeszélték rendszeresen, azt az igéből látjuk, hogy hogyan lesznek az ő alkalmaik, és ezt konkrétan szervezetten csinálták. A Bibliában látjuk az Abcselben is, meg a zsidókhoz írt levélben is. Tehát ne egy olyan dolog volt a gyülekezetben ez, hogy akkor, amikor eszükbe jut, akkor összejönnek, hanem tudatosan, tervezetten és szervezetten gyakorolták ezt. A második ilyen dolog, hogy ajánlásokat gyűjtöttek a gyülekezetben a diakonusok személyére. Az Abcsel 6-ban látunk egy ilyen hosszabb leírást arra, hogy hogyan történik mindez, és ott látszik azt, hogy nem az volt, hogy akkor most, na, Jóska elég jó, na, legyen ő, hanem azt, hogy nekiálltak, megkérdeztek azt, hogy akkor kiket látunk mi ajánlottnak. Ne felejtsük, a jövő héten lesz az ajánlás a gyülekezetben, itt a reklám helye. Tehát, hogy fontos volt ez a része is, hogy ugye ezt olyan módon szervezzék össze, hogy akiket alkalmasnak látnak, azokat a gyülekezet ajánlja. Aztán a harmadik pont, amiből látjuk, hogy a gyülekezetben voltak tisztségviselők. És a tisztségviselőből, értesztek a tervezetéből fakadt, hogy ez egy szervezethez kapcsolódik. Az Acsában is látjuk Filippi egyben is. Tehát voltak olyan személyek, akik valamilyen fajta ilyen dolgot, pozíciót töltöttek be. Már most száraz, igaz? Már most fáradtak, de ennél még rosszabb lesz. Negyedszer azt látjuk, hogy a helyi gyülekezetben gyakorolták a gyülekezeti fegyelmet. A gyülekezeti fegyelmnek a gyakorlása is megjelent. Például az 1 Korintus 5-ben is láthatjuk ezt, 4. verső és 16. verső egyaránt. Tehát, hogy ez egy konkrét tevékenység volt a gyülekezet értében, más helyeken is megjelent, de itt mondjuk erősebben. Van, amikor csak Pál apostol, de amikor az egész gyülekezet gyakorolja mindezt. És ez is mutatja azt, hogy egy szervezetként működött az egész közösség. Aztán, azt több helyen látjuk a Szentírásban, hogy hozzájárásokat szedtek különböző dolgokhoz, akár a gyülekezet életéhez, akár más gyülekezet támogatására, sőt, ezt még fel is jegyezték, és ezt meg is volt nekik írásban. A pénztárosok ennek roppant módon örülnek, a könyvelők még inkább, tehát nagyon szeretik azt, hogy Bibliában igazolva van, hogy az ő munkájuk nem felesleges, és látjuk azt, hogy ez is a szervezeti működést támasztotta alá. A 6. ilyen pont, amiből ez jól látható, a szervezetnek a fontossága, hogy ajánló leveleket küldtek a más gyülekezetekhez ki, amikor elmentek más gyülekezetbe szolgálni. Mert benne volt az, hogy nem csak valaki megjelenik vakon, hogy na én most jöttem ide hirdetni Isten igéjét, hanem az, hogy igen, ez vagy az a gyülekezet ajánlja ezt a szemét. És ez nagyon fontos, hogy beállottok manasság is, mert hogy hányszor van az, hogy önkéntes igazságosztók megjelennek, nem ilyen terminátorok, nem ilyen bibliai igazságosztók, akik neki állnak beszélni arról, hogy mi Isten igéje, és aztán sokszor nagyon fura dolgok kerekednek ki belőle. De hogy annak köszönhetően, hogy tudták azt mondjuk, hogy megvan, hogy akkor most ő ilyen vagy olyan személy más gyülekezet kiküldése által, akkor volt egyfajta hitelesítése. Például a Baptista Egyházban is megvan ez, hogyha valaki van egy országos avatása, akkor most már megjelenik az a személy a gyülekezetbe, akkor kevésbé tartasz attól, hogy most ő idejön, és aztán szét akar rezilálni a közösséget. A 7. ilyen bizonyíték az, hogy nekiálltak és összeértek az özvegyeket, hogy a gyülekezetben mennyi özvegy van. Azért tették ezt, hogy a gyülekezet felelősségteljesen tudjon bánni velük, különösképpen azokkal, akik valamilyen fajta szükségben szenvedtek, hogy oda tudjanak rájuk figyelni és tudjanak róla gondoskodni. Tehát, hogy ebben is látjuk azt, hogy mennyire nem csak úgy az alkalmak szempontjából szervezett a gyülekezet, hanem azért is, hogy hogyan tudjanak jól és hatékonyan segíteni a gyülekezetben levő embereknek. 8. ilyen pont az, hogy látjuk, hogy voltak egységes szokások a gyülekezetben, ami minden hívő számára jelent minden közösségben. És az, hogy ez megvalósulhasson, ez fontos volt mondjuk az, hogy akkor legyen egyfajta ilyen szervezettség, nem csak az egy gyülekezetben, hanem a sok gyülekezet között is egyaránt. Pál apostol az igében, amit ide adtam a... Ja, nem adtam, nem ment tovább, bocsánat. Yeah! Ez az. A 11-16-ban elég intenzíven látjuk azt, hogy rámutat arra, hogy nem csak a korintusokra vonatkozik az, amit elmond, hanem minden közösséggel függetlenül attól, hogy hol vannak, vagy milyen kultúrában élnek. Aztán a 9. ilyen bizonyíték, most odafigyelek, az, hogy voltak egységes rendelkezések, hogy hogyan gyakorolják azt. Ugye a legáltalánosabb, amiket legjobban ismerünk, az általában a bemerítés, a keresztség és az úrvacsora, hogy ezt hogyan gyakorolták. Ugye ebben például mindegy gyülekezet egységes volt, és hasonlóképpen gyakorolták mind, és igazából az egységes rendelkezések léte és a gyakorlata is ráutal arra, hogy mennyire jól szervezett volt nem csak egy hely, hanem az összes gyülekezet. És ez nem csak azért volt, mert Pál apostol ment, és mindegyiket ő csináltak, minden ugyanúgy van, hanem ahogyan mondjuk éppen már ő bekerült új közösségébe, ott is ezt vették át alapvetően. A tizedik ilyen pont, amiben ez jól látható, hogy hát igen, rendet kellett tartani az iseriszletek alatt, erről többször olvasunk a Szentírásban, hogy mi volt a megfelelő rend, és mi volt a megfelelő szükségletes mód. Ez nem azt jelenti, hogy minden le van szabályozva, nem azt jelenti, hogy akkor merevel liturgiába le kell írni mindent, és valaki attól eltér, akkor a pokolkénkülös tavában fog elégni, hanem egyszerűen azért, hogy ne fulladjon káoszba az iseriszlet, mert hogy arra is voltak ugye példák, arra is voltak az események is. Ha belegondoltok, itt a gyülekezetben az istentisztelet is, van egyfajta megszokott menete, megszokott medre. Ettől el lehet térni, nincs ez kőbevésve, de hogyha nincs egy ilyen, mondjuk egy csontváz, amire ráépül az egész rend, akkor nagyon könnyen szét tud csúszni. Csak egy példa, hogy voltam egy olyan gyülekezetben, ami egyfajta ilyen modern kvéker gyülekezetként tud működni, és ott tényleg megvolt az, hogy bárki, aki betért, bármit mondhatott. Aztán a gyülekezet majd utána elbírálta, hogy hú, hát ez jó szerintük vagy sem, és akkor megoldta, hogy most mindenki hozzászól, de kifejezetten olyan furcsának hatott, és olyan káoszosnak hatott az alkalom. Ez nem azt jelenti, hogy mindenképpen rossz ez, ne értsetek félre, csak az, hogy hasznos tud lenni, amikor van egy ilyen fajta rend, amit a Szentírásban is látjuk a szervezett módban. 11. ilyen pont, amit ez a tanulmány nagyon jól összeszedett, az az, hogy számot tartották a tagságot. Miért tudják, hogy hányan csatlakoztak a gyülekezethez? Manasság, hogy ez most már például baptistáknál merevebben van véve a tagság, mint annak idején, de akkor is számon volt tartva annak érdekében, hogy tudják azt, hogy hányan és kik vannak. Ennek is volt egy rendszer, és a 12. ér, ami megjelenik, az, hogy voltak bizonyos szabályok meg rendeltek, amelyeket gyakoroltak az összejöveteleken. És a megfelelő szabály betartásának a felelőssége, azt látjuk az ígében, hogy az előjárókonnak volt a felelőssége, ez megtörténjen. És alapvetően ebben is, de a többi dolgban is látszik az, hogy azért is kellettek az előjárók, hogy ezek a rendszerek jól működjenek, és ami még fontosabb ebben, nem az volt a dolog, és nem az most sem a dolguk az előjáróknak, hogy akkor szépen bevasalják, hogy jól üljél! Nem láttad, aki túl vagy? hanem az, hogy abban segítse a gyülekezet közösségét, hogy megfelelő minden biztosítva legyen annak érdekében, hogy Istenre tudjunk figyelni. Hogy ne legyen gátja és akadálya annak, hogy az Úr igéjét értsük, és az Úr lelkezessen minket. És ez nagyon fontos, kihangsúlyozom újra és újra, hogy nem az a vezető dolga, hogy akkor mindent mereven betartassanak, hanem az, hogy ami akadály és gát van Isten üzenete előtt, Istennek a vezetése előtt, azt elhárítsák. Én szerintem ez roppant fontos. Szóval a 12. pontnál meg is említem, ezt ki is emelem, hogy az a felelősség, hogy jól működjön, betöltse a célját, hogy gyülekezet, az a vezetőkön múlott. Meg fogjuk nézni azt is hamarosan majd, hogy mi a gyülekezet célja. De hogy ilyen szempontból látjuk ezt a szükséget, hogy akkor legyenek vezetők. És a videóban három kifejezést látunk általában a gyülekezeti vezetőkre, vagy előjárókra, vagy bármilyen szót használhatunk, milyen szempontból mindegy. Az egyik az a vén, vagy a presbuteros. A vén, vének legyenek azok. Ez nem azt jelenti, hogy akkor csak elég öreg ember lehet presbuter a gyülekezetben. Én először 20 éves voltam akkor, amikor felavatt a presbiterré, úgyhogy nem voltam túlzottan még vén, de a gyülekezet is új volt, meg én is gondoltak, akkor a kettő azért kompatibilis egymással, tehát az új bor, meg új tömlő, akkor az jól működik együtt. Úgyhogy ilyen módon nem az életkorhoz kapcsolódik ez, sokkal inkább abba a korban jobban visszaadja az adott tisztséget, vagy a tisztséggel járó tekintét. Hogy megvolt az, hogy az időseket, a véneket tisztelték. Ugye a vének kiindultak, a vének tanácsok kiindultak a kapuban, oda mentek ítélkezni, bírás döntéseket az emberek. És hogy igen, akkor ez így visszaadja annak a jelentését, annak a mélységét, hogy megbízunk benne, tekintélyként nézzünk rá, és elfogadjuk, hogy ha valami ebben szükség van segítségre, akkor abba hozzájuk lehet fordulni. A másik kifejezés a tisztségre az a püspök, az episzkoposz. És ugye az episzkopás egyház is innen származik, tehát ez ismerhető talán. Ez a tisztségnek a funkcióját hangsúlyozza jobban, ami egyfajta ilyen, lehet mondani, hogy felülvigyázó, aki odafigyel arra, hogy minden megfelelően menjen. Na, és egy operátor, de hogy aki arra figyel, hogy jól működjön minden, De hogy, hogy az, az a funkció, hogy ami a célja a közösségnek, az meg tudjon valósulni, és annak ne legyen gátja. Aztán jobban visszajön a 12. pont ilyen szempontból ezzel a fordítás. És a harmadik ilyen kifejezés, amit gyakran használnak, azok a pásztor, vagy a görög szóból a poimanos, aki a lelkekre hogy oda a pásztorkodás, a táplálás szempontját veszi, vagy hordozza maga előtt, azt hangsúlyozza. Az érdekesség benne az, hogy ez a három kifejezés, ez megjelenik a Bibliában újra meg újra, de nem olyan módon, nem olyan formában feltétlenül, hogy ezek van egyik, meg a másik, meg a harmadik, és majd ütik egymást ezek a kifejezés. Nem három különböző tisztségről van szó, hanem a három különböző kifejezés alapvetően ugyanazt jelzi, hogy jellemzi. Ezt inkább azzal akkor láthatjuk, hogyha a Bibliában elkezdjük nézni a különböző helyeket, most azt hiszem csak az ige helyeket másoltam ki, igen. De hogyha megnéztek az Aktuál 20-ban a 17-es és 28-as verset, akkor azt látjátok, főleg, hogyha mondjuk az újszöveg.hu beírjátok, az ott van görögül is, hogy ezeket a szavakat használja, de egymás szinonímájaként használja. Tehát nem egymás ellen, hanem szinonímaként. Ugyanez igaz itt az 1 Timóteus 3-ban is lehet látni. Aztán a Titusnál is, illetve az 1 Péter 5-nél is. A Titus múlt héten néztük is, úgyhogy azt talán emlékeztettek erre. Mert azt látjuk ezen a részben, hogy ez a három kifejezés, a vén vagy presbiter, az episzkopos, a poimanos, ezek egymás szinonímájaként működnek. Tehát nem úgy van, hogy most akkor valaki az egyik, valaki a másik. Persze mindig megvan az, hogy valakinek ez erősebb oldala, a másik meg gyengébb oldala. De hogy a gyülekezeti előjáró mind a három az igeben egyszerre megjelenik, mind a három tisztségként. És azért akarom ezt megint csak lehetek hozni ilyen szempontból, mert amikor arról gondolkodtok, hogy ki legyen a gyülekezet előjárója, ki az, akit éppen jelölünk, vagy ki az, akit megválasztunk, akkor ez fontos pont, hogy ez a három együtt tudjon megjelenni, nem feltétlenül újlak jansolózom, nem feltétlenül ugyanakkor arányban, de hogy jelen legyen mind a három, hogy azzal foglalkozzon. És egy érdekesség még az 1 Timóteus 5:17 kapcsán, hogy két típusú előjárót látunk, főleg ott kidomborodva, de máshol is. Van a jól forgolódó presbiter, meg van az igei tanító, a tanító presbiter, aki a tanításban fáradozik. Ugye a vezető, jól forgolódó, azt ott használja meg a tanító. Tehát, hogyha láttok egy búgó csigát, akkor az valószínűleg egy jó vezető lehet, jól forgolódik. Tehát, hogy ugye az olyan fajta forgolódás, hogy gyülekezetben jól forgolódik, hogy megtalálja a helyét, hogy látja a funkcióját. A másik pedig az, aki sokkal inkább a tanításban fontosabb. Na, egy érdekesség, amit javasolnak több tanulmányban is, az pedig az, hogy a vezetőkben mindig a Biblia mindig több számban használja, tehát több vezetőről beszél egy-egy gyülekezetben. Másik azt javasolják mindig, hogy mindegyikből legyen mindig több. Tehát legyen legalább két tanító és legalább két jól forgolódó személy, a két búgócsiga, mert hogy a kettő úgy tudja jól kiegészíteni egymást, mert különben nagyon könnyen elviszi ha csak egy tanító van, akkor könnyen elviszi az adott tanító abba az irányba a tanítási vonalat, ami a számára fontosabb, de ha kettő van, akkor már általában ugye más és más a dominás számukra. Ez csak egy érdekességként teszem még hozzá, ezt mindig javasolják, hogy ilyen módon legyen ez a vezetőség. Nézem, hogy ki az, aki már sikerült állapotni ugye száraz anyaggal, remélem, hogy még senkit sem. De akkor melyek az előjárónak a kötelezettségei? Mik azok, amik számukra ilyen szempontból ott van feladatként? Először is azt látjuk az igében, hogy vezetniük kell, amit ugye maga az előjáró elnevezés is jelent. Tehát, hogy az a feladat, hogy vezessék a gyülekezetet. Ez nem olyan vezetés, hogy akkor te és te, melyetek ki vécé pucolni. Tehát nem ez a funkcióban értelemszerűen, hanem az a fajta vezetés, hogy mi az, amit elkének Istentől. Ugye van a kormányzás, tehát az a fajta vezetés, amikor a napi dolgokban, meg az a fajta vezetés, amikor a hosszú távú látásnak az elkérése, és annak az együttes képviselete. És ugye a vezetőknek mind a kettő a feladatuk, nem mindegyik mindenkinek egyszerre, de mind a kettő fajta vezetés fontos feladat. A második ilyen kötelezettség az a felülvigyázás, ami megint csak a négyből fakad, hogy odafigyelni arra, hogy semmilyen akadály ne legyen abban, amit Isten akar végezni az egyetemben. És a harmadik, amit már láttunk, hogy a pásztorból fakad, hogy táplálja a nyájat. Na, hogy táplálják a nyájat, hogy odafigyeljenek arra, hogy meglegyen minden ahhoz, hogy gyülekezetben lévő emberek megfelelően növekedhessenek. És talán még akik itt voltak 20 éve, emlékezem, 15 éve, emlékezek arra, hogy Révi Szápád mennyire szemetesen mutatja be ezt a táplálást, a táplált juhokat. Valakinek megvan még ez a kép, a táplált juh képe. Timi boldogat, mások annyira nem. Ugye ő az, aki rendszeresen beszélt erről, hogy milyen szörnyű az a juh, amelyik egy jól elhízott, iszonyat kövér juh, hogy oly, jól bekajaltam, hogy nagyon jól táplálkozik, de nem éli meg a juhságát. az, hogy nem, nincs meg a gyakorlati élet. Tehát nem csak az a funkciója szempontból a vezetőknek, hogy jól feltápálják, felhizlalják a juhokat, hanem az is, hogy a csúnyán hangzik, aztán furán hangzik így, de hogy a juhságot megélje. A juhnál ugye általában inkább a gyapjának a termelése, meg aztán fincsi húsi, meg hasonlót, meg az újabb juhok szülése, az ami funkció, tehát most nem fogunk levágni senkit sem. Csak az, hogy vajon amire minket elhív Isten, azt megéljük-e. Hogy amellett, hogy várjuk és szeretjük, hogy táplálják minket megfelelő módon, de megéljük-e azt, ami a mi elhívásunk, ami küldetésünk, amit majd újfent mondom, meg fogunk nézni hamarosan. Ez az egyik hármas, amit domináns azt szoktunk mondani, hogy mi a vezetők feladata, de van az enkül, ami más is. A negyedik felelősség vagy kötelezettség az a úgy nevezték, vagy úgy szinték mondani, a helyes tanítás, vagy a helyes doktrinának a megőrzése. Annak a felelőssége az gyülekezeti előjáróké, hogy a gyülekezetben a jó tanítás, a megfelelő tanítás, megfelelő tanítás az megjelenjen, és ha valami bejön ezzel szemben, akkor az felszólnak, hogy épp ezt megállítsák. Ezt is látjuk a Bibliában sok helyen, hogy mennyire fontos, hogy rámadassanak a hamis tanokra. Az ötödik felelőssége, azt talán ismerős többetek számára gyakorlatban is, látok az igébe, az, hogy megkérni a betegeket olajjal és imádkozni érte, amelyben egy hívő beteg ezt kéri. Nem tudom, hogy hányan voltatok már ilyen, vettetek már részt, vagy éppen voltatok ennek a részese, de azt gondolom, hogy egyfelől egy megdöbbentően nagyszerű dolog is részt venni benne, másrészt meg egy hatalmas, az élmény az nem annyira jó szó, de egy olyan fajta megélés Istennel, ami nagyon különleges tud lenni szerintem legalábbis. És a hatodik felelősség, az pedig a pénzügyek és az anyagi, a materiális dolgoknak a felügyelet, nem csak a pénzi, hanem mindenfajta ilyen kézzelfogható, akár egy épületnek, akár bármegyednek a felügyelete. Kapcsolatban is látunk erre példát, meg sok más helyen is persze. És itt talán segít ez abban, hogy a sokszor torzított kép az világosabb legyen, mert hogy sokszor azt halljuk el a vezetőktől, nem, hogy legyen olyan, aki jól megmondja, mit kell csinálni, meg jól beszél Istenről. De azért ennek sokkal több rétű, sokkal mélyebb a feladat, tehát nem annyira egység, hogy leegyszerűsített, és fontos hangsúlyozni azt is, hogy lehet, hogy van, ami jobban megnyilvánul egy vezető feladatában, lehet, hogy jobban látszik, ha valakit elől nem fogja be a száját, és beszélésre adhat benneteket. De hogy nem csak ez a feladat, hanem valóban, amiket itt látok, az mind a feladata. Az a fajta felügyeletes, az a fajta igei odafigyelés, az rá van bízva a vezetőkre, ahogy a többi sok minden más, ami nem annyira látványos, hanem sokszor a háttérben zajlódik. Lásd például a pénzügyekre való törődés, attól elmondhatnám, hogy mennyi időt tud az elvinni alkalmanként, amikor ezzel kell foglalkozni, és akkor, hogy leülnek együtt mondjuk a Tamással, és helyén nézik, hogy te itt 8 forint hiányzik. Inkább beadod, akkor is meg kell, nem tudom, ez így van állatod, de azt mondom, hogy a könyvelőknél így vagy, a 10 forint hiányzik, beadnák könyvelőt 10 forintot, nem lehet beadni, hanem ki kell jönni a papíron a számoknak, és az mennyire sok munkával tud járni sokszor a háttérben. De szeretném újra kihangsúlyozni azt, hogy mindennek a célja az nem az, hogy jól működjön egy szervezet. Nem az, hogy létrehozunk egy szervezetet, abban vannak ember, akik működtetik, mert akkor az önmagáért létezne, nem egy intézmény fenntartása, nem a tisztséget megszerzése, hanem a gyülekezet célját szolgálják mind a szervezet maga, mind pedig az előjárók. És akkor itt nézzük meg azt, hogy miért és mi is a gyülekezetnek a célja. Mire hívott el minket Isten? Valamiért benyomom, és akkor nem nézek oda, aztán nem látom, hogy mi történik. Gyülekezet céljai, és nem fogom ennél tovább húzni az időtöket, hanem ezeket végignézzük, aztán pedig tudunk már tovább lépni, és aztán én várom az úrvacsorát, hogy sokkal jobb, mint az ilyenfajta száraz anyag. Gyülekezet az első célja az alapvetően az, hogy gyülekezet tanítson. Gyülekezet azért van, hogy tanuljunk. Hogy tanuljunk Istenről, hogy megismerjük egyre mélyebben Isten, hogy egyre több mindent tudjunk róla és halljunk róla, hogy megismerjük az írás tartalmát, hogy megismerjük Istennek a tanácsát az életünkre nézve, hogy mit mond Isten, hogy hogyan ismered fel a hangját, hogy hogyan imádkozz, hogy olyan legyél a közösségben, és így tovább. A gyerek egyik elsődleges funkciója az ez. Tanulni Istenről, és tanulni Istentől. És azért nagyszerűen szakmai gyerekezi közösség, mert hogy abban nem arról van szó, hogy van valaki, aki tanít elő, hanem hogy egymástól rengeteg dolgot tanulhatunk. Egymás hite által épülünk, ugye vassal és az egyik hívő tudja építeni a másikat. És ez az egyik elhívásunk, az egyik küldetésünk. A második célja a gyülekezetnek az, hogy gyakorolja a helyi gyülekezet a papság funkcióját. Ugye az ige beszél arról, hogy mindannyian Istennek a Krisztusnak a papjai vagyunk. Az ő elhívott emberei vagyunk. Ugye a hívők összessége a papság, és minden hívőnek ezt gyakorolnia kell. Nem egy olyan dolog, opcióként van előttünk, nem egy olyan dolog, hogy akkor most hát én szeretnék, akkor én vállalom, én meg nem vállalom, hanem Isten papai vagytok. Akár így néztek magatokra, akár nem. Az ő papjai vagytok. Ami magával hordozza azt is, hogy képviseljük az embereket Isten előtt. Szerintem így kihangsúlyoz, nem csak arra van szó, hogy Istent képviseljük a társadalom előtt, hanem az embereket Isten előtt. Az, hogy gyökezet papja vagy, az azt is jelenti, hogy te képviseled nem csak a családodat, nem csak a szereteidet, hanem a körülötted levő embereket. Ők rád vannak bízva. Hogy vidd Isten elé őket. És a gyökezetnek ez is feladat, ez is célja. Ezzel az igelesebből jól meg is, jobban megismerhető ez. A harmadikot a Szentírásban sokszor látunk, a közös ima, a közösség ima, az együttes ima, hogy ami a gyülekezetnek a célja és funkciója, mire teremtve lettünk, hogy együtt imádkozunk. És ugye beszélünk arra, hogy szeretünk magunkba imádkozni, de hogy arra is hív minket Isten, és arra is hív minket a Szentírás, hogy közösen, együttesen is gyakoroljuk ezt. Hogy tegyük ezt a helyi gyülekezetért, a társadalmunkért, és ezt tegyük gyülekezetenként. Itt a ma reggel hallottuk azt, hogy mennyire jó, akár ez az együttes bőjt is, még hogyha annyira nem is vagyunk közösen, még hogyha nem is látjuk feltétlenül napról napra egymás arcát, de mégis tudni azt, hogy a másik is velem együtt imádkozik, közben a másik is velem együtt bőjtől, az milyen jó, hogy akkor így tehetjük ezt. Vagy ma reggel, hogy együtt lehetünk ott a kis terem imádkozni, vagy egész héten az Allianz ima héten keresztül más gyülekezetekkel. Az egyik elhívásunk az, hogy ezt tegyük. Azért is, mert hogy az imán keresztül tud a leginkább formálódni a gyülekezet egyetértése. Az imán keresztül tud leginkább formálódni a gyülekezetnek a közössége. És Isten vezetését is olyan módon tudjuk keresni. Ilyen módon tudjuk a kérésünket Isten elé vinni, és ilyen módon nagyszerűen tudjuk dicsőíteni Isten, nem csak énekekkel, hanem imádsággal is. Nagyon fontos funkciója ez a gyülekezetnek, hogy együtt tudjunk imádkozni. A negyedik feladatunk, vagy elhívásunk, mint gyülekezet, az a rendelések megtartása. Rendszeresen úgy szoktak használni, ez a rendelés, amit Krisztus elrendel. A katolikusoknál van 7 ilyen elrendelés, vagy 7 szentség. A protestánsoknál 2 szoktunk ebben mondani. A bemerítés meg az úracsora. Hogy ezeket gyakoroljuk, vagy ezek egyik feladat a küldetése célja az ez. Ma is lesz úracsora az alkalom után majd. És fontos látni azt, hogy annak a megélése, a Bibliában azt látjuk, hogy ez is ami küldetésünk, az elhívásunk. Aztán az 5. célja, ami sokszor háttérre tud szorulni, az a lelki ajándékot gyakorlása. Nekem hosszú távú tervem az, hogy ezekben végignézzük majd. Van 2 anyag, amit fogunk beszélni a vezetőségről is erről, hogy melyiket vegyük végig, de hogy mindenki legyen tisztában a saját lelki ajándékával, hogy ezekben. És ha ez megvan, akkor mindenki tudjon azt szerint szolgálni. Tehát abban fogod leginkább megélni azt, hogy milyen jó az Úrra lenni. Sok minden máshogy meg fogod élni, persze. De abban, amikor úgy tudsz szolgálni, az valahogy más szintre emeli a szolgálatot. Az úgy más mélységet tudsz abban megélni. És a helyi gyülekezetnek ez egyik célja és feladata, az, hogy megsegítsen az embereknek, ugye tanítás, tanulás, megtalálni, megérteni, megismerni azokat, másrészt pedig, hogy gyakorolja azokat. Érdekes, hogy ezek a lelkajándékokat, az ugyan egy fél kivétellel, mindegyik ajándék arra szolgál, hogy egymást építsük, egymás felé szolgáljuk. Mindegyik arra szolgál, hogy egymást építsük és szolgáljuk. És ez azért mondom azt, hogy fél kivétel, mert ez, hogyha a nyelveken szólást nézzük, akkor azt látjuk a Szentírásban, hogy ott is arról beszél, hogy amikor ezt közösségi szinten tesszük, akkor az úgy történjen, hogy egymást építjük azzal is. Amikor közösségi szinten tesszük, akkor az a másik épülésére, építésére szolgáljon. Akkor szóljon valaki hangosan, hogyha megvan hozzá fordítása, a magyarázat is. Ez, amik ezt így mondjuk így félnek, hogyha torzítani akarjuk. Aztán a 6., én valójában csúsztam meg vagyok, az a lelki fegyelmezés, gyülekezeti és lelki fegyelmezésnek a feladata. Ezt nem szeretjük, igaz? Ez olyan nem hangzik olyan kellemesen. Ezeket szeretnénk gyakorolni. Majd csinálunk egy ilyet, ilyen hosszú sort, itt felállunk, és akkor 2 oldalt nápácákkal mindenki, és közepén meg át kell futni, nem kell ilyenfajta fegyelmezés. De hogy nem vágyunk annyira az ilyenfajta fegyelmezésre, hogy nem mondja már meg valaki nekem azt, hogy. De a Bibliában azt látjuk, hogy ezekben ez is egy fontos feladat. És amikor azt mondja a Szentírás, hogy a Dávidnak a Zsoltár, hogy vesződ és botod megvigasztal engem, abban benne van ez. Ugye a bot, a pásztornak a botja az arra szolgált, hogy előzze a vadakat, az olyan jó kis markáns eszköz volt, az orvosunk, hogy bele is tudsz halni, de a vesző az másra szolgált. A vesző az arra, hogy megcsapja egy kicsit a bárányt vele, És a bárány vastag bundáján alig érződik igazából, csak azt érzi, hogy aha, akkor ne arra menjünk, akkor kicsit másfele kell menni. És a gyülekezeti fegyelmezés az nem a furkosbotról szól, hanem sokkal inkább erről a vesszőről. Mond is, és gyakorol. És nem arra, hogy akkor oda mennek a... hogy azért kell olyan vezetőket választani, akik megfelelően magasak és kigyúrtak, hogy akkor többieket megverjék, hanem az a fajta vesző funkció tudjon működni, segíteni a jót a terelni. Ez nekem nagyon, nagyon apróságnak tűnik, és mégis nagyon fontos. Annak idején a bárányokat, a pásztorok néha nagyon necces, nagyon, nagyon szűk helyeken vitték át, vitték át a hegyi utakon, és voltak olyan hegyi utak, ahol csak ilyen fél méter széles volt a hely. És amikor ilyen volt, akkor az egyik pásztor ott szokott maradni ennek a közelébe, azért, hogyha egy birka esetleg leesne, vagy majdnem leesne, akkor kicsit megpöccint, hogy jó út felterelés, jól beforduljon a sarkon, ne essen le. Mert a birka annyira ostoba állat, képzeljétek el, hogyha egy leesik, könnyen a többi utána megy. Azt látják, hogy arra megy, és akkor arra mennek ők is. Bum-bum-bum-bum-bum esnek, nem mind a leminger írtassa ütötnénk, hanem hogy szépen leesnek, és azt mondja, hogy az a pásztor dolog, hogy ne essen az egy, hogy a többi se essen utána. És lehet, hogy viccesen azért, hogy miért kelljen kis veszős módon beszélni a gyülekezeti fegyelemről, de hogy igen, nagyon könnyen történhet az, hogy valaki elindul valami rossz irányba, és az a többiek meg potyognak szépen utána. Hogy könnyen lesznek ilyen események. És sajnos az elmúlt 20 évből, a dunántúli gyülekezetek életéből nagyon sok példát tudnék hozni erre. Hogy mennyire könnyen tud ilyen tekintetben baj történni. Aztán a hetedik célja és funkciója a gyülekezetnek, az, ami itt történik is, hogy misszionárokat küldjünk az egész világra. Bibliában ezt látjuk, hogy ez is a gyülekezetnek az egyik elhívása és feladata, hogy küldjen ki misszionárosokat. Ha minden igaz, akkor két hét múlva el tud jönni majd Réka igen, beszámolni arról, hogy milyen volt a missziós útja, és én nagyon várom, hogy azt hogy közösen együtt is halljuk. De milyen jó haladni azt is, amikor ugye éppen a különböző máshol szolgálóknak a dolgairól hallhatunk, hogy mit történnek velük. Hogy annak a részei lehetünk, és milyen jó tudni azt, hogy igen, mi is lehetünk egy csepp abban a tengerben, ami az ő szolgálatokról szól. Aztán a nyolcadik cél, hogy általánosabban véve gondoskodjon a szükséget szenvedőkről. A Bibliában látjuk ezt több helyen. Különösképpen azokról, akik hívők egyébként. Ezt nagyon fontos látni, hogy a sokkal többször van olyan fajta ige, ami arra hív minket, hogy gondoskodjunk a rászorulókról, az nagyon sokszor a gyülekezetben levő rászorulókról szól. Persze megegyik a gyülekezeten kívül levők is, de nagyon sokszor a gyülekezetben levők vannak jelen ebben. A kilencedik cél az az, hogy tanítványokat képezzem. Hogy tanítványok legyünk. Hogy addig tanítványozza a hívőket, amíg azok szilárdan, megalapozottá nem válnak Isten igéjében. Úgyhogy azt mondom, hogy ki hányasra, hány százalékosra értékeljük önmagát a szilárdságban, és mennyire szilárd a hite, akkor nem oda tegyétek fel ezeket, aki ennyi-annyi. De érdekes lenne, hogy vajon mennyit adnánk magunknak? Vajon hogyan osztályozzánk most saját magunkat? És hogyha azt mondanánk mondjuk, hogy hú, hát én most a szilárdság szempontjából mondjuk azt mondjuk, 50% alatt vagyok, úgy látod magadat, akkor nagy esély azt kellene, hogy most akkor... Igen. Hogy akkor én be akarok iratkozni, akkor tanítvány akarok lenni. Akarok benne növekedni. Akarok erősebbé válni. És a gyülekezetnek meg kutya kötelessége, és abban a vezetőknek pedig kutya kötelessége szervezni ezt, hogy ebben legyen egyre erősebb a benne levő tagok. Tanítványozásnál három dolgot szoktunk általában mondani, hogy egyrészt erősödni az evangéliumok a hirdetésében, aztán erősödni a hitben, abban, hogy megismerjük Isten igéjét, illetve hogy legyen kész Isten igéjét továbbadni. Más is más felosztásban máshoz tudták ezt mondani, de nem csak az a lényeg benne, hogy az evangéliumot megosztam, hanem az is, hogy tanuljak annyit, hogy tudjak máskor is tovább tanulmányozni. Azért is fontos, mert nagyon sokszor hallok gyülekezetben olyat, hogy valakire nagyon odafigyelnek akkor, amikor ameddig még érdeklődő. Utána már beszélgetnek vele. Megtér mindenkiről, hú, megtért! Beszélgetünk már sokat addig, ameddig aztán bemerkezett, hú, kész van, és azt mondjuk, hogy akkor most már itt van. Pedig ez nem így van, nem szabad itt megállnunk. Hanem, hogy tudjon ő is megerősödni, hogy ő maga is tudjon másokat tanítani. És sokszor azt gondoljuk, hogy kész, ezzel véget ért a dolog. Pedig ez csak a 101-nak a szintje, ez csak az első pont, mert sokkal többet meg lehet ismerni igényéből, sokkal mélyebbre lehet menni. És csodálkozunk, hogy miért törekednek meg annyira emberek hitben, azért, mert mi nem vagyunk készek tanítani őket, és nem vagyunk készek arra, hogy tanítványokat képezzünk. Vagy a csatár, hogy szavaival élve, a megtért még eltérhet, de a tanítvány már követi Krisztust. ő már vele van. Az a tizedik cél, az a messiás testének az építése. Krisztus testének az építése. Ugye az egyetemes egyháznak az építése. És az nagyon sok kis gyülekezetből áll össze. Nagyon sok gyülekezetből tevődik össze az egyetemes egyház, és így építsük azokat is. Ugye az Efézus 4.16 nagyon jól beszél arról, hogy mi is az előjáróknak a feladata, hogy mire is vagyunk elhívva, hogy miket kell elvégezni abban. És ez nem csak az előjárók, hanem minden egyes embernek feladata az, hogy felkészítse a hívőket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének egységére. Még eljutunk a nagy korosságig, annyira jól, hogy azt elmondja az egészet, hogy legyen a test egy ilyenfajta szilárd megalapozott Istenben, hogy tudjon benne meggyökerezni, hogy ne tudjon bármilyen fajta szélben ide-oda elhajlani. Hogy jól értse Isten igéjét. Mennyire fontos az, hogy tudjon az a test felépülni ilyen módon. A 11. cél, ha beszéltünk arról, hogy különösképpen a gyülekezetben belül levő szükséget szenvedők, akkor amit látok az ígében az, hogy általánosabban is legyenek jelen a hívők, és legyenek jót a világban. Hogy ott is megjelenjen mindaz, ami Krisztus szeretete, hogy ott láthatóvá tegyük ezáltal. A 12. cél az Isten Krisztus szeretetének a kinyilvánítása, hogy az legyen nyilvánvaló bennünk és rajtunk keresztül. Hány meg hány ige beszél erről, ugye? Hogy abból tudja meg a világ, hogy hozzátartozunk, hogy ő hívott el minket, ahogyan szeretjük egymást. Hogy ezt tegyük láthatóvá. Legyen nyilvánvaló, és nem csak olyan módon, hogy akkor átnéznek, hanem ezt nyilvánítsuk is ki. Ezt tegyük hallhatóvá és hangossá. És a 13. cél, az pedig igazából ez a 12-vel egyetemben együttesen, hogy Isten dicsőítse a szolgálatában. Hogy az, amit teszünk, ahogyan szolgálunk egymás felé és kifelé minden irányba, az mind Istenre hozzon dicsőséget. És talán ez a 13 pont jobban mutatja be azt, hogy mi is a vezetőnek és az előjáróknak a feladata. Hogy mire is vannak elhívva. Arra alapvetően, hogy ez mind meg tudja jelenni a gyülekezetünkben. Szóval amikor arról van szó, hogy mit jelent az előjáró választás, és hogy miről van szó, és kiről szavaztok, akkor igazából arra bátorítok, hogy azon gondolkodsz, hogy az, akiben te tervezés gondolkodsz, a része ennek, ezen törekszik-e, ezen munkálkodik-e. És tudom, hogy ez most önmagában elég száraz volt, és elég nehéz volt talán követni. Aki kérekoztatásan elküldöm majd e-mailben ezt az összeszedett anyagoknál, hogy lehet, sok kéz van fenn. Mert így tömény volt, meg gyors volt, de nem akartam mindegyeket egyesével végében végülni, akkor ezek túl hosszú lett volna. De hogy arra bátorítom benneteket, hogy a következő 3 hétben, ameddig február 4-en nem lesz, vasárnap nem lesz, hogy addig imádkozz ezért, keresd Istent, hogy Uram, akkor én szeretném ezt ilyen módon így gondolkodni én is a gyülekezetről, és hogy látni azt, hogy ki az, aki azt tudom mondani, hogy igen, abban, hogy ebben vezessen minket, abban én rá tudom bízni magamat. Hogy ne arra szóljon most, hogy ki a szimpatikus, hogy a Jóska, meg a Béla, meg a Kati, meg a Teri, meg egyebek, hanem hogy akkor Uram, te kit látsz? Hát alapvetően erről szól az egész. Nem arról, hogy most mennyire nagyszerű dolog előjárnak ennyire közel, és mind a tisztség, és én vagyok a Béla, meg a Jani, meg a nem tudom kicsoda a Gátról, hanem, bocsánat, Bélát meg Jani, ez a megszokott szófordulat, hanem hogy Isten mit akar elvégezni. Már csak azért is van, hogy azt mondja, hogy kétszeresen kérik számon rajta az Úr. Hogy sokkal mélyebb a számon kérés a felelősség rajtuk. Tehát nem arról van szó, hogy akkor valaki lehet, hanem arról, ahogy a Biblia is biztos, hogy beszél róla, hogy aki első akarni fizetetek, az legyen az utolsó. Hogy ilyen módon keressük azt a szemét, akit Isten alkalmasnak lát arra, hogy aztán ebben munkálkodjon, hogy mindezek a dolgok megjelensenek a gyülekezet életében, és hogy erről szólhasson a gyülekezetünk, hogy betöltse azt a célt, amire Isten elhívott minket. Így imádkozzunk most ezért. Mind az Úram, én nagyon köszönöm, hogy te olyan dolgokra hiszel minket, amiket nem látunk magunkban. Amiket nem látjuk azt, hogy mi alkalmasak lennénk, abban nem látjuk azt, hogy mi mennyire jók lennénk ebben. De te mégis erre jöttél minket, mint gyülekezet. Hogy ilyen módon megdicsőítsünk téged, hogy ilyen módon jelenjünk a társadalomban, hogy ilyen módon bemutassuk a te szeretetedet. És köszönöm, Uram, azt, hogy te erre már találtál alkalmas embereket eddig is, és még több embert szeretnél beállítani. És Uram, az a vágyam, hogy az egyenes passzágról is beszéltünk, ez ne tudjon valósulni mindenkiben. Ez a fajta közös együttes törekvésünk legyen, hogy értsük azt, hogy te mire hívtál el minket, tudjuk azt, hogy milyen ajándékot adtál számunkra, találjuk meg ebben a helyünket, és úgy tudjuk együtt úgy felépíteni a testedet, hogy ez te rád hozza fejre az dicsőséget. Uram, ez a mi elhívásunk, ez a mi küldetésünk, az, hogy megmutassunk téged a világnak, és köszönjük azt, hogy te méltónak és alkalmasnak találtál minket erre, noha mi nem így látjuk önmagunkat. Magasztalunk Istenünk, mert mindezt te tőled és te általad, de főképpen te érted történhet. Amen.